tisztelt gyülekezet, mivel gyermekek is vannak körünkben, pár szót hadd szóljak először a gyermekekhez, amit szépen hallgassatok végig, jó? Tegyétek le a lábatokat. És tudjátok, hogy Arany Jánosról beszéltem nektek múltkor, most is Arany János életéből mondok el egy kis történetet, de nem megyünk el ezért Nagy Szalontára vagy Nagy Körösre, hanem a Margit szigetre fogunk elmenni. Megkérdezem tőletek, gyerekek, ki járt a Margit szigeten? Tegye fel a kezét. Köztetek, ki járt a Margit szigeten? Egy valaki. Nem jártatok a Margit szigeten még soha? Hát akkor János bácsi azt ajánlja nektek, hogy ha tavasszal megszervezitek, én szívesen elmegyek veletek a Margit szigetre, és elmondok néhány érdekes történetet, mint a mai is, hogy Arany János nagyon szeretett a Margit szigetre járni. Azelőtt ugyan külföldre járt, hogy betegségét kezeltesse, de amikor már idősödő ember lett, tudjátok, a Lánchíd mellett lakott, és onnan a Margit híd nincs olyan messze, elsétált, átment a Margit szigetre, és ott írta élete utolsó éveiben, egy egész kis versciklust is írt, és különösen híres az a vers, hogy a tölgyek alatt, mert a Margit szigeten sok tölgyfa van. Ti ismeritek a tölgyfát, gyerekek, bár most már ezt félve kérdezem meg, hogy tudjátok, hogy milyen a tölgyfa? Voltatok már tölgyfa alatt? Fölismernétek a tölgyfát? Na nem baj, mert a történetem is erről szól, hogy Arany János leült ott egy fa alá, és fölírta azt, hogy a tölgyek alatt, mert ez volt a versnek a címe. De tudjátok, a Margit szigetnek az addigi ura József főherceg volt. Ugye ez egy Habsburg birtok volt, azért is kérdeztem, hogy jártatok-e a Margit szigeten, mert 200 évvel ezelőtt oda a kisgyerek nem tudta betenni a lábát. Ez nem volt magyar tulajdon. Csak József nádor kezdeményezte, hogy legyen, aztán József főherceg nyitotta meg a pesti gyerekek előtt alig egy másfél évszázada a Margit szigetet. Arany János leült és fölírta a papírlapja, hogy a tölgyek alatt. És József nádor, nem József nádor, hanem József főherceg oda settenkedett, látta, hogy Arany János verset ír, és belenézett a papírjába. És akkor halkan megérintette a vállát, azt mondta, kedves Arany, ez hársfa. Ez hársfa. Ha a tölgyek alatt akar verset írni, ott van szembe, oda tessék átmenni. Mit gondoltok, mit csinált erre Arany János? Bosszankodott, hogy ő 60 évesen se tud különbséget tenni a hárs meg a tölgy alatt. Azért mondom, hogy azért nem késő, ilyenkor télen meg különben is nehéz különbséget tenni, amikor nincsenek lombok a fán. Arany János engedelmes volt, összezette a cókmokját, szépen átköltözött, és a tölgyek alatt kezdte írni a Tölgyek alatt című versét. Hát ezt szerettem volna nektek elmondani, de ha majd nagyobbak lesztek, azért ne csak a Margit szigetre menjetek ki, hanem olvassátok el a Tölgyek alattot is. Éppen azért is, mert Arany János sok támadást kapott ezért a verséért, és írt még egy Tölgyek alattot, csak az már idézőjelben van téve. Tehát két Tölgyek alatt című verse van, a Tölgyek alatt, meg a Tölgyek alatt című verse, de Arany János nem szégyelte azt, hogy ő rögtön nem tudott különbséget tenni a hárs meg a tölgy között, pedig azt is szeretném nektek elmondani, hogy Arany János nagyon szerette a fákat, neki volt almás kertje is, és almát is termesztett. Tehát az almát persze könnyű fölismerni, könnyebb fölismerni, mint a hársat a tölgytől. Hát én ezzel a kis történettel kívánom nektek azt, hogy jussatok el a Margit szigetre, és föntartom az ajánlatomat, hogy tavasszal vagy nyár elején itt a gyülekezet, ha összefog, és a fiatalok szeretnének elmenni egy kicsit a Margit szigetre, tehát nem mondjuk nem a Kanári-szigetekre, tehát a Margit-szigetre, akkor szívesen vagyok utitárs ebben. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, évvégén, amikor a Bibliát olvassuk, és több időnk is van a Biblia olvasására, talán mint az év többi időszakában, nagyon szeretem a Biblia legősibb könyveit olvasni. A Biblia legősibb története, részletesen elmondott története Jób könyve. Jób könyve több mint 4000 éves történetet mond el. És Mózes is, aki elmondja ezt a ezt a drámai történetet ő is több mint 3500 évvel ezelőtt jegyezte fel. Jobb könyve 6. fejezetéből szeretnék felolvasni egy igeszakaszt, és a mai Biblia tanulmányunk tárgyává ezt tenni. Jobb könyve 6. fejezetében szeretném felolvasni a 21. verset. Majd az egész szövegkörnyezetet is később felidézném, de egyelőre most ezt a rövid verset olvasom fel, Jób könyve 6. fejezet, 21. versét. Így lettetek ti most semmivé, látjátok a nyomort, és féltek. Így lettetek ti most semmivé, látjátok a nyomort, és féltek. Ahogy látjuk, ez a Biblia vers Jób könyve legelején fordul elő. Akkor még a három barát közül csak az egyik szólalt meg, Elifáz, a legidősebb. De Jób már érzi, hogy a barátok rossz irányba mennek. Nagyon rossz irányba mennek. Mond is egy hasonlatot az igénk előtt, a 15. verstől indul ez a nagyon részletesen kifejtett hasonlat. Atyám fiai hűtlenül elhagytak, mint a patak, amint túláradnak medrükön a patakok, amelyek szennyesek a jégtől, amelyekben olvadt hó hömpölyög, mikor átmelegülnek, elapadnak, a hőség miatt fenékig száradnak, letérnek útjukról a vándorok, felmennek a sivatagba utánuk és elvesznek, nézegetnek utánuk témavándorai, Sébának utasai bennük reménykednek, megszégyenlik, hogy bíztak, közel mennek és elpirulnak. Így lettetek ti most semmivé, látjátok a nyomort és féltek. Ugye a patakok, amikor megáradnak, délután, tavasszal, de aztán jön a nyár, kiszárítja a medrüket, és várnánk a patakvizet, de nem kapjuk sehol sem. Mondja, hogy mennek ott Témánból, Sébából, Észak-Arábiából, Dél-Arábiából, nem tudnak se maguknak, se az állataiknak vizet adni, és ezt a képet felhasználva mondja Jób, hogy így lettetek ti most semmivé. Látjátok a nyomort, és féltek. Amikor olvastam, most újra olvastam, ki tudja már hányadszor Jób könyvét, sok minden megrendített ebben a könyvben, és ez a vers is megrendített. Először is a versnek az első része, hogy amit egyébként más bibliafordítások kicsit másképp fordítanak, az eredeti Károlyi Bibliánkban is kicsit másképp van, de én azt gondolom, hogy magának a képnek nagyon megfelelő ez a javított fordítás. Ugye 1908 óta van új Károlyi fordításunk, javított Károlyi fordítás. Így lettetek ti most semmivé, most semmivé. Nem azt mondja, hogy semmivé lettetek egyáltalán, de most semmivé lettetek. Mint egy patak is, ami ott volt, létezett, vizet adott, de most kiszáradt, hát akkor nincs, akkor semmi. Sokszor az ember az élete során kiapad, kiszárad, nem tudja elvégezni azt a feladatát, amit az Isten rábízott. Hát ezek a barátok is, hogy eljöttek Jobhoz. És ugye 7 napig csendben voltak, nagyon megrendülve látták azt a sok nyomorúságot, ami a barátjukra zúdult. De a 7 nap alatt miről gondolkoztak? A szép dolog, hogy nem szóltak egy szót sem, mert rosszat legalább nem csináltak. De miről gondolkoztak? És amikor elerett a nyelvük, akkor kiderült, hogy miről gondolkoztak. Látták a nyomort, és félni kezdtek. És így tulajdonképpen nem tudtak mit adni a barátjuknak. Nyomort látni és félni, mit tudsz adni akkor a barátodnak? Miért mit kellett volna tenni? Nézzük meg a következő verset, a 22-et. Hát mondjam-e, adjatok nékem valamit, és a ti jószágotokból ajándékozzatok meg engem? Nem ez lett volna a természetes? Hát Jobbnak mekkora vagyona volt? Így kezdődik a Jób könyv, hogy volt valami 70 000 juha, 3 000 tevéje, 500 szamara, 500 ökre, hát óriási állományok. Ezeket vagy elhajtották, vagy megégtek, hát az egész vagyona odaveszett. Most jön 3 barát. Hát mi lett volna a helyes dolog? Hát ha van egy elemi szerencsétlenség a mi világunkban is, mennyi ilyen van, akár a világ egyik részén, akár a mi országunk egyik szegletén. Az emberek, ha nem is barátok, hát összefognak és valamennyit összeadnak, nem? Ezt mondja Jobb, hogy kértem tőletek valamit? Miért kérhetett volna? Mondhatta volna, hogy ti barátaim nagyon gazdagok vagytok, hát nem tudnátok mondjuk egy 100 szamárral kisegíteni? Egy 1000 juval? Az sem még a teljes állomány, de hát valami. Hoztak ezek a barátok valamit? Akartak adni valamit? Jobb azt mondja, hogy kértem tőletek valamit? Nem kértem tőletek. Hát ha már nem hoztak semmit, azért ezzel joggal elmarasztalható valaki, nem? Hát nem segít a másik, barátja is nem segít. Hát legalább együttérzés, hogy mondja itt a 14. versben, a szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Még részvétet sem hoztak. Túlzottnak érezzük azt, hogy semminek nevezi őket? Túlzottnak érezzük, hogy semminek nevezi őket? Hogy így kezdődik ez az igénk, hogy így lettetek ti most semmivé? Ne haragudjatok, hogy így kérdezem, hogy ezt a mai világban mi szalonképes kifejezésnek tartanánk, ha valaki azt mondaná a barátjára, hogy hát te most semmivé lettél számomra. Nemrég olvastam, egyik testvérünk írt egy tanulmányt Pál apostol Galata leveléről. Tudjátok, a Galata levélben is azt mondja Pál apostol, hát balgatag Galácia beliek. Ezt milyen szépen tudjuk idézni, és leírja a testvér, tehát szó szerint ez annyit jelent, hogy esztelenek. De szalonképes lenne azt mondani, hogy hát kedves gyülekezet, nagyon esztelenek lettetek. Hát azt gondolom, hogy engem neveznének a legdurvább, legérdesebb, legkeresetlenebb valakiének, pedig hát ez a Bibliában van. A Bibliából ezt nem hagyta ki senki sem. Pál apostol ezt leírta, hogy esztelenek lettetek, Galácia beliek. Munkált az Isten bennetek valamit, aztán most jött néhány tanító, és elhagytátok azt, amit munkált. Tehát esztelenek lettetek. Ez benne van a Bibliában. Aztán János apostolt szoktuk nevezni a szeretet apostolának. Hát János apostol hogyan is mondja a második levelében, hogy aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett. És emlékeztek, mivel folytatja? Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Hát döbbenetes. Micsoda? Nincs Istene? Gyülekezetben van. És nincs Istene. De ezt írja a Biblia, ezt sem törölték ki a Bibliából. Kedves gyülekezet, Jobb ezeket a súlyos, elmarasztaló szavakat betegségében is. Van ereje ilyen elmarasztaló szavakat mondani. Akkor mondja, amikor még csak az első barát szólalt meg, Elifász. Még Bildát nem szólalt meg. Még hogy mit fog kapni Cófártól, azt még csak ezután fogja hallani. De már az első barátnál érzi Jobb, hogy ezek a barátok rossz úton mennek. És ha valaki rossz úton megy, Jobb az út elején megmondani, hogy ez egy olyan út, mint ami csörgedezett a patak, de aztán úgy kiszáradt, hogy semmivé lett. Na de mit mond ő, hogy miért lettetek semmivé? Azt mondja, látjátok a nyomort és féltek. Kedves gyülekezet, érdekes kifejezés ez. Látjátok a nyomort és féltek. Miért viselkedtek így a barátok? Barátok, amikor megérkeztek és látták ezt a sok csapást. Ugye, ha emberileg végig gondolunk valamit, és ők sajnos nem Istenbe kapaszkodtak a gondolkozásukban, hanem emberileg kezdték végig gondolni, hogyha valakivel rettentő dolgok történtek, nagyon végletes és rettentő dolgok történnek, az emberek agya mire áll rá? Hogy velem ez nem történhetik meg. Hát velem ez nem történhetik meg. És ővelé csak azért történt meg, mert biztos valamivel kiváltotta. És elkezdtek a barátok ezen gondolkozni, hogy hát biztos ennek a Jobbnak azért van valami baj a fején, valamivel kiváltott. És azért olyan drámai ez a Jobb könyve, mert aztán ebbe szépen bele is hergelik magukat, a végén ki is mondják, mint ahogy az emberi világban általában két dologra gyanakodnak az emberek, vagy a pénzügyi visszaélésre. Olyanokat vágnak Jobbhoz, ami soha nem történt meg az életében, de kikövetkeztethető lenne, hogy biztos kiszipolyozta a szegényt, biztos nem adta a munkabért meg a sok munkásának, biztos ő úgy szerezte ezt a gazdagságot, hogy tisztességtelenül, csak hát ezt mi nem látjuk. Tehát most látjuk, mert az Isten büntetése utolért. Vagy ha nem ez, hát akkor biztos megcsaltad a feleségedet, van valami háttér dolog itt a te életedben, mert az minden ember életét, hogyha jól megnézzük, akkor mindig van valami folt, vagy legalábbis valami árnyék, és ebbe úgy jól belehergelik magukat, és ez alatt a hét nap alatt már ezen gondolkoznak, hogy hát velünk ez nem történhetett meg. Hát nem velünk történt meg, ő vele történt meg. Hát ha nem Isten szerint gondolkozik az ember, ma is így gondolkoznak az emberek. Látják a nyomort, és amikor az emberek látják a nyomort, azt mondják, hogy hát igen, ez vele történt meg. Örüljnek, hogy nem vele történt meg. Meg veled ilyen nem történhet meg. Hát biztos közel ment bizonyos dolgokhoz, rossz dolgokhoz, ezért történt meg. Nagyon megrendítő tapasztalatai az életünknek, amikor például azt látjuk, csak egy kis példát hadd mondjak, hogy egy időben, mikor még egyetemista voltam, sokat foglalkoztunk helynemedines emberekkel, akik ekkorák. És egy gép lélegezteti őket, és vastüdőben vannak, és nem érik meg a 35 évet. És amikor ezt megtudták társaink, azt mondták, hogy hát ti miért jártok oda? Ti minek jártok oda? Hát örüljetek, hogy ti nem vagytok helynemedinesek. Hát minek kell nektek oda járni? Akkor egyik rokonom megtudta, azt mondta, hogy te mindig ilyen bolond voltál, mert kerested az életben ezeket a kárvallott beteg embereket, hát nem az egészséges emberek között van a helyünk. Hiába mondtam neki, hogy hát ők is emberek, önhibájukon kívül születtek így, hát ők annyi figyelemre nem szolgálnak rá, hogy elmenjünk és egy hónapban egyszer meglátogassuk őket. Amikor az ember látja a nyomort, akkor fél. Akkor látja a nyomort, az ember fél. Kényelmesen hátradőlnek az emberek a karosszékben, nézik a filmeket, nem tudom én miket, ahol hát sok nyomorúság zúdul az emberekre, és a végén megállapíthatják, hogy milyen jó helyzetben vagyunk, mi fűtött szobában ezt végignéztük, a mi életünk nem ilyen. Szóval Svájcban voltam, ilyen karácsony ideje volt, és mutattak afrikai gyerekeket. Ekkora duzzanatok voltak, mindenféle olyan, tehát nem is hitted el, hogy emberek egyáltalán, és Terry Premier Plánban mutatták, és akkor kiírták, hogy most lehet adakozni. Hát nagyon gyorsan összejött, nem tudom, és százezrek, milliók jöttek össze. Látták az emberek a nyomort, és féltek. Mert a nyomorúság, hogyha ránézünk, valóban félelmetes. Sokszor mondjuk azt, hogy ha én lennék ott, én már nem viselném el, nem bírnám ki. Hogy bírják ki az emberek? Hogy tud egy ember kéz nélkül, láb nélkül? Hogy tud az ember nagy dudorokkal, vastüdőben? Hogy tud azzal a tudattal, hogy megvannak számolva az élete napjaink számai? De ez Jobb szemrehányólag mondja. És én ebből arra következtetek, kedves gyülekezet, hogy nekünk nem látni kell a nyomort. Mi nekünk a nyomorba benne kell élni. Kevés látni a nyomort. Jézus mit mondott arról, hogy ezen a világon mi lesz az őt követők élete? János 16:33. Ezen a világon nyomorúságotok lesz. Nem azt mondta, hogy sok nyomort fogtok látni. Az egy nyomorúságotok lesz, de ne féljetek, mert én legyőztem a világot. Az első dolog, amit meg kell tanulnunk ebből az igéből, hogy a nyomort nem csupán látni kell. A nyomort nem csupán nézni kell. Mit mond Jakab apostol a levele első fejezet 27. versében? Hogy az Isten előtt mi az igazi Isten tisztelet? Mikor tekint úgy ránk Isten, hogy mi Isten tisztelők vagyunk? Ha meglátogatjuk az özvegyeket és árvákat az ő nyomorúságukban. A nyomorba nekünk bele kell lépnünk. A nyomort nem nézni kell. A nyomorból a ránk eső részt vállalni kell. Mert a világon nyomorúságunk lesz. És mi az egyik legcsodálatosabb ige, ami azokat bátorítja, akik az Isten népe sorai közé kerülnek? Én emlékszem, hogy amikor a keresztségemre készültem, nyilván sok ige ragadott meg engem. De az egyik legmegragadóbb ige a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből a Mózesre vonatkozó ige volt. Ő inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. Mert egy kereszténynek nyomorúsága van a világban, és a világtól, de egy keresztény még egy nyomorúságot kap erre. Együtt kell nyomorogni az Isten népével. Nem diadalmenetbe zászlót vinni, nem győzelmi kiáltásokkal visszhangozva, hanem együtt kell nyomorogni az Isten népével. És nekem ez abban az időben, amikor készültem a Jézus Krisztussal való szövetség kötésre, akkor ez nagyon sok erőt adott. És ugyan itt, ahol ahol a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében ezt a verset felidézzük, egy lappal előtte a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, ezt már jóval később fedeztem fel, de ez is nagyon nagy biztatást adott az életben, hogy Pál apostol a következőt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 32. versétől. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedés teljes küzdelmet állottatok ki. Erre azért szólít fel bennünket a Szentírás, hogy emlékezzünk vissza a régi napokra, amikor sok szenvedés teljes küzdelmet álltunk ki, mert majd jön a 35. vers, ami egészen megrendítő lesz. Midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melyeknek nagy jutalma van. Megállok ennél a 35. versnél, mert amikor olvasgattam régebben ezt az ige szakaszt, úgy nem tudtam napirendre térni, hogy azok, akik sok szenvedés teljes küzdelmet kiállottak, akik a vagyonuk elrablását örömmel fogadták, hát ez szinte a mesébe sincs ilyen. Ezt valóban csak a hit tudja produkálni. Hogyha valaki igazán hívő ember azt mondja, hogy hát én a mennybe készülök, az én országom a mennyekben van, honnét a megtartó Jézus Krisztust is várom. Én azzal, hogy itt engem a földön mi károsodás ér, hogy engem lenéznek, vagy elveszik a vagyonomat, örömmel fogadtátok. És ezek képesek eldobni, ezeket kell a 35. versén felszólítani, hogy ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melyeknek nagy jutalma van. Kedves gyülekezet, miért van ez, hogy az ember a legszebb tapasztalatokat, a legtökéletesebb példákat is számon kívül tudja helyezni, és ami megtörtént vele, és igaz tapasztalat Istennel, az egyszerre, csak nem tudni mikor, milyen varázslat hatására, csak úgy eldobja. Azt mondja, ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelyeknek nagy jutalma van. És aztán tovább folytatja, mert érezzük, hogy tovább is kell folytatni, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és ami eljövendő, eljő és nem késik, az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Látjátok a nyomort és féltek. Kedves gyülekezet, ne lássuk a nyomort. Éljünk benne. Nyomorogjunk együtt az Isten népével. Az emberek életéből, ami ránk vonatkozik, ne térjünk ki előle. Ha embereken segíteni kell, és ez a segítség, ez nem is annyira anyagi vagy tárgyi segítség, hanem együtt nyomorgás. Legyél együtt azzal az emberrel, akinek szüksége van arra, hogy Isten erejét érezze a te életedben is. Látjátok a nyomort és féltek. Nem tudom, hogy ki hogyan élte át az életében a félelmet. Erről sokat lehetne beszélni. Én 17 éves koromban találkoztam először a félelemmel. Akkor, amikor gimnazista voltam, és mindenki készülődött már, hogy mi lesz belőle, milyen pályát fog választani. És egy világnézet órán éppen rám árult a feladat a sok diák közül, hogy bizonyítsam be, hogy Isten nem létezik. Éppen rám osztotta ezt a tanár. És én pedig a 2-3 nap múlva elérkező újabb órán épp az ellenkezőt mondtam, amivel aztán a meghurcolások sorozata járt együtt, ki akartak dobni a gimnáziumból, de én akkor úgy gondoltam, hogy ha egy ilyen kis dologban én nem féltem, az életben sem fogok majd félni. Az egyetemen ugyanez megtörtént, 3. éves koromban ott is ki akartak dobni az egyetemről, mert szintén megvallottam a hitemet. És úgy, én úgy gondoltam azután is, hogy annyi tapasztalatom volt Istenről, hiszen elvégeztem a gimnáziumot, annak ellenére, hogy a saját iskolám nem javasolt, fölvettek az egyetemre, annak ellenére, hogy ki akartak dobni az egyetemről, elvégeztem és az akadémiára kerültem. Hát adhatott volna Isten fényesebb jeleket arról, hogy ő azzal együtt van, aki bátor, kiáll az igazság mellett. De hadd mondjam el, hogy amikor a keresztségre készültem, akkor megdöbbenve láttam magam, hogy én félek. Addig én úgy gondoltam, hogy én nem félek. Hát, ha az államhatalom ezt meg azt mondja, nem félek. És keresztségre készülve, ugye 2 gyermekünk volt már, albérletben laktunk, és elkezdtem gondolkozni, hogy hát Magyarország kis ország, ez gyorsan kiderül valakire, hogy hova tartozik. Nem lenne még jobb barátkozói viszonyban lenni ezzel a közösséggel, mint hogy ide tartozni. Hát kockáztattam az állásomat, kockáztattam azt, hogy megvető pillantásokkal fognak kísérni emberek, munkatársak, és akkor észrevettem magam, hogy én félek. És ez nagyon gyötrelmes időszak volt. Ez egy nagyon viszonyogtató időszak volt, amikor az ember azt látja, hogy fél, holott neki már tapasztalatai voltak Istennel, nem is akármilyenek. Amikor ide jártunk ebbe a gyülekezetbe, és hallgattuk az ige hirdetéseket, és ugye érdekes, hogy az ige hirdetések mindig azoknak szólnak, akik valamit keresnek, vagy akik valamilyen problémán úrrá lenni akarnak. Ha nincs problémád, egy ige hirdetésre fog hozzászólni. Ha nem küzdesz valamiért, mindig elmész innen üresen. De hogyha valamiért küzdesz, és akkor csak egy ige hirdetésben hallottam ezt az igét, hogy aki szégyel engem, e parázna és hűtlen nemzetség előtt, én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt. Aki megvall engem a parázna és hűtlen nemzetség előtt, én is megvallom a mennyei atyám előtt. Az ígéről azt mondja Pál apostol, hogy az éles, az ható, az ízek velőkig bejut, az egész lényem legmélyére bevilágított ez az ige, hogy te most szégyelled az Istent? Te most Jézus Krisztust megtagadnád azért, mert úgy gondolod, hogy neki erre nincs ereje, hogy téged megoltalmazzon? Szóval csak azért mondtam ezeket a kis múltbeli történéseket, hogy a félelemmel kapcsolatban ne gondolkozzunk úgy, hogy én úgyse félek. Lehet, hogy a tudat alatt ott van valami, a lelkünk egy bizonyos titkos kamrájában, ott van lappangva, elbújva egy kis félelem. S hány embert kellett azóta is így meghallgatnom. Vidéken egyszer mondta nekem valaki, hát én látom, hogy ez igazság, ez látom, hogy ez a valóság, de azt mondja, nem merek lépni. Szerinted ez félelem? Mondom, biztos már sokat küzdesz ezzel, sok idő óta küzdesz ezzel. Ugye most kezdtél csak rájönni, most vallod be magadnak, hiszen minden ember bátornak és erősnek érzi magát, sőt hősnek.
Akkor Egervári Oszkár testvér itt elmondta az egyik ige hirdetésébe, hogy testvérek, mindannyian félünk. Az emberi természete mindannyiunknak fél. Akkor ki a bátor ember, aki legyőzte a félelmet? Senki nem úgy jön a világra, ahogy mi gondoljuk, hogy hát én vagyok a bátor ember, én vagyok a hős ember. Nem, az a bátor ember, aki legyőzte a félelmet. És erre azt mondja Jób, hogy azért lettetek ti semmivé, mert látjátok a nyomort és féltek. Jobban tennétek, ezt nem így mondja, ezt most már én fűzöm hozzá, hogyha ti is vállalnátok egy kis nyomorúságot. Hoznátok néhány szamarat, ökröt, tevét, juhot. Lemondanátok a magatokéről, esetleg nem lesztek olyan gazdagok. Próbáltuk ezt már az életben, hogy adtunk valakinek, de azzal, hogy mi magunknak nagyon megcsappant valami, amiből adtunk, mert nem a fölöslegünkből adtunk, hanem abból adtunk, ami a szükségletünk. Akkor majd igaz tapasztalatot fogunk szerezni Istenről. Mindenkit arra bátorítok, hogy ne lássa a nyomorúságot, lépjen bele. Ne páholyból nézze ezt a világot, mint sokszor jogosan mondják ránk, hogy mi csak úgy szeretünk beszélni a világról, de amikor arra kerül a sor, hogy te most elfogadod azt, hogy mondjuk 20 000 forinttal kevesebbet fogsz kapni havonta, akkor már elmegyek egy másik munkahelyre. Fogadd el? Nyomorogjál ott. Miért a többi nem nyomorog? Méghozzá olyanok, akik nem keresztények? De hogy az erősítő bibliaversek sorát még szaporítsam, Ézsaiás könyve 55. fejezet 14. versétehez lapozzunk, ami azt gondolom, hogy nagyon sok hívő embernek olyan útmutatás, egy olyan bátorítás, amit az ilyen nehézségek között a legnagyobb ajándéknak tarthat. Ézsaiás könyve 54. fejezet 14. versében, tehát nem 54. fejezet 14. versében a következőt olvassuk. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelek hozzád. Figyeljetek, azt mondja itt a Szentírás, hogy nem kell látni a nyomort, még gondolni se kell rá. Nem kell gondolni a nyomorra. A nyomor, ha jön, vállalni kell. Ne előre gondolkozzunk róla. Én amikor 30 évvel ezelőtt ide kezdtem járni, az akkori nagy öregek, már elnézést, hogy így mondom, a nagy idős, 60-70 éves hívő testvérek sokat hangoztatták azt, hogy a proféciák alapján milyen nyomorúság tör majd az Isten népére. És én hallgattam ezeket a szavakat, és láttam, hogy ezek Bibliából alátámasztott proféciákból származnak, de mégis vagy hiteltelennek éreztem. Nekünk nem kell gondolni arra, hogy a jövőben milyen nyomorúság jön. És nem kell nézni a nyomorúságot. Testvérek, ma kell beleállni a nyomorúságba. Ha te belül vállalod a nyomorúságot, akkor nem közelek hozzád. Hogy lehet ez? Ha kívül vagy a nyomorúságon, akkor nyomasztó teherrel a lelkedre nehezedik. Ha belül vagy, akkor nem közelek hozzád. Mondok egy írói példát, ismeritek mindannyian Tolstojt, vagy legalábbis az életét vázlatosan. Tolstoj leírja visszaemlékezéseiben, hogy amikor ő még nagy gróf volt, és nagy vagyon tulajdonosa, és mindent megengedhetett magának, elviselhetetlen volt számára a nyomorúság látványa. Elviselhetetlen volt. Körülbelül olyannyira elviselhetetlen, mint később Gandhinak, meg másoknak. De aztán ő is megértette, hogy nem kívülről kell nézni a nyomorúságot. Először is letette azokat a dolgokat, amik a személyes nyomorúságához hozzájárultak. Tolstoj letette a dohányt, a cigarettát. Letette az alkoholt. Abba hagyta a nőcsábász életmódját. Vegetariánus lett. Elköltözött falura, és egyszerű muzsik emberekhez járt. Két bölcs paraszt ember volt, akit mindig fölkeresett, és az egész életművét két, tehát írni-olvasni nem tudó embernek köszönheti. Hallgatott rájuk. Miért? Mert ők benne éltek a nyomorúságban. Nekik az életük hiteles volt, ők ezt az életet élték, és ebben a nyomorgó életben tartotta ki az igaza jó mellett. erre bíztat bennünket Ézsaiás próféta könyve is, hogy ne is gondoljunk vele, ne is lássuk kívülről, de amikor jön valami az életben, akkor ne legyünk lusták vállalni azt, hogy én a nyomorúságot a bűnnél jobban szeretem. Tudjátok, honnan idézem ezt? Jobb könyve későbbi részében, amikor Elihu megszólal, ugye az a fiatal ember, akinek alig van tapasztalata, tehát alulról nézi az emberi életet még, ő azt mondja, hogy vigyázz, ne pártolj el a bűnhöz, mert a bűnt a nyomorúságnál jobban szereted. Én most megfordítottam ezt a mondatot. Az emberek a bűnt a nyomorúságnál jobban szeretik. Az emberek szeretnek gondolkozni a nyomorúságról, szeretik látni a nyomorúságot, szeretik sajnáltatni magukat, hogy milyen világban is élnek, hogy ennyi nyomorúság van. De az emberek többsége, ha választani kell a nyomorúság és a bűn között, a bűnt választja. Mi miért ne féljünk a nyomorúságban? Miért mondja nekünk az ige, hogy ne féljünk a nyomorúságban? Mert ha bár benne vagyunk, de nem közelít hozzánk. Ez is egy ére. Benne vagyunk, és nem közelít hozzánk. Az ige csak azért mondhatja, kedves gyülekezet, és erre mindig fölhívom mindenkinek a figyelmét, mert sokszor ezt a hitünk legalapvetőbb tanítását számon kívül helyezzük, hogy nekünk olyan megváltónk van, aki a nyomorúságot vállalta, akár úgy is, hogy az életét elveszítse. Ő a nyomorúságot a bűnnél jobban szerette, ezért helyesbítettem a mondatot. Két választási lehetőséged van. Vagy a nyomorúságot szereted jobban a bűnnél, ez Krisztus által teheted. Vagy pedig kivágod magadat valamilyen bűnnel, csak hogy ne is kelljen gondolnod a nyomorúsággal, ne is kelljen nézned a nyomorúságot, mert számodra a nyomorúság elviselhetetlen. Egy olyan korban, amelyben mi élünk, amelyről egy magyar gondolkodó Fülep Lajos megírta 100 évvel ezelőtt, hogy a mikorunkban a legnagyobb nyomorúság az lesz, hogy az emberek kényelem szeretők lesznek. És a kényelmükért nehezen áldoznak fel bármit is. Az emberek egy valamiről biztos nem akarnak hallani, hogy ők nyomorogjanak, ők egy magasabb életszintről, színvonalról lejjebb jussanak. Ezért is öröklődik a hazugság, hogy az embereket mindig jobb jövővel biztatják, és ezt mindig el is hiszik az emberek. Mert nem akarnak még bele gondolni sem erre, ebbe, hogy az igazi istentisztelet az, hogy meglátogatni az özvegyeket és árvákat az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartatni magunkat a világtól. Kedves gyülekezet, a nyomorúság himnuszával hadd fejezzem be az ige hirdetést. Tudjátok, hol van a nyomorúság himnusza? Szeretett himnuszát mindenki tudja, hogy 1 Korintus 13. Nyomorúság himnusza 2 Korintus 6. Legalább olyan szép himnusz. Legalább olyan szép himnusz. Nyomorúság himnusza így hangzik, 2. Korintusi levél 6. fejezet 4. versétől: ajánljuk magunkat mindenben, mint Istennek szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virrasztásban, böjtölésben, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szentlélekben, tettetés nélkül való szeretetben. Ez is hozzátartozik a nyomorúsághoz, mert a tettetéses szeretet az mindenkiben megvan genetikailag és természetünk szerint. Mindenki tetteti a szeretetet. A nyomorúság majd eltünteti a tettetett szeretetet. Tettetés nélküli szeretet lesz. Igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint meghaltak és ím élők, mint ostorozottak és meg nem ölettek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Csodálatos, mélységes himnusz ez. Ez csak azt tudta leírni, aki önmagáról másról azt írta, hogy én ismerős vagyok a jó lakással is, meg ismerős vagyok az éhezéssel is. Ismerős vagyok a bővölködéssel is, és ismerős vagyok azzal is, hogy nincs mit ennem. Vagy azt mondják rám, hogy nem szeretem őket, pedig a saját gyülekezetem tagjai, melyeket én hoztam létre. És azt mondják, hogy nem szeretem őket. Így mondja Pál apostol a II. Korintus levélben. Tudja az Isten. Nem kívánok a szeretetemnek védelmére kelni. Tudja az Isten, hogy én kit hogy szeretek, és majd az Isten megítéli azt, hogy tettetéses szeretettel szeretek, ami persze mindig nagyon szépen néz ki a világ előtt, vagy pedig tettetés nélküli szeretetben. De csak azt tudta leírni az a Pál apostol, aki benne élt a nyomorúságban. Aki bár joga volt arra, hogy elfogadja a tizedet, nem fogadta el a tizedet. A leggazdagabb gyülekezetektől nem fogadta. Neki állt, fogta a sátorkészítő mesterségét, nem önmagát, még 2-3 más tanítványát, követőit is fent tudta tartani, mert vállalta a nyomorúságot. És mit gondoltok, hogy nyomorúság volt neki az élet? Az élet nagy paradoxona, hogy aki gondol a nyomorúsággal, meg látja a nyomorúságot, annak gyötrelem lesz az élet. Aki meg belereszkedik a nyomorúságba, vállalja ebből a nyomorúságból a ráeső részt. Arra Pál így mondja a Galata levél 6. fejezetében, egymás terhét hordozzátok. Vegyétek át a nyomorúságokból annyit, amennyit Isten rátok helyez. A világéból is annyit, amennyi rátok helyez. Ha Isten úgy tűnik mások előtt, hogy túl sokat helyez rátok, az se túl sok. Mert benne élni a nyomorúságban ez annyit jelent, hogy nem is közelít hozzád. Kedves gyülekezet, én az új esztendőre is ennek a tapasztalatát kívánom mindenkitől. Ne óckodjunk attól, amitől eddig óckodtunk. Persze más dolog, hogyha a nyomorúságokat magunk zúdítjuk magunkra. Ez egy másik kategória. Én most erről nem beszéltem, én csak arról beszéltem, ami igehelyünk lehetővé tett, hogy ne csak gondoljunk, sőt ne is gondoljunk, ne csak lássuk, sőt ne is lássuk, hanem azzal a valakivel éljünk, aki a nyomorúságot a bűnnél annyival jobban szerette, hogy egyetlen egy bűnt nem engedett magának. Inkább nyomorúság a népétől, inkább nyomorúság a tanítványaitól, inkább elhagyatottság az Istentől, és ez a mi megváltónk, a megvert, a megcsúfolt, és ezáltal mégis győztes Jézus Krisztus. Ha ő él bennünk, akkor a nyomorúságról ilyen tapasztalatot fogunk szerezni. Ezt kívánom mindenkinek. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és befejezésül énekeljük el a 200-os számú ének első és második versét.
Thank you.
aki teheti, hajtsa meg a térdét, és együtt a szívet.
Köszönjük, kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, a Te életet adó, vigasztaló szavaidat. Köszönjük, Jézusunk, hogy a Te búcsú beszédeidben ezt a mondatot is kiejtetted a szádon, hogy ezen a világon nekünk nyomorúságunk lesz. És köszönjük, hogy Te nem ki akarsz ebből vonni bennünket, hogy csak nézzük, hogy halljunk róla, hogy lássuk, hanem Te azt szeretnéd, hogyha mi a Te utaidon járva vállalnánk a Te sorsodat, a Te nyomorúságodat. Rád tekint a mi hitünk, Krisztusunk, hogy Te gazdag lévén szegény élettél értünk, és a sokféle nyomorgattatás között teljesen szegényen, de úgy megküzdötted ezt a földi küzdelmet, hogy mi gazdagokká lehetünk, hogy mi hozzánk, ha vállaljuk a Te utadat, nem közelít a nyomorúság. Ha mi igazság által erősek maradunk, akkor Te felmagasztalod azt, aki megalázza magát. Köszönjük ezt az életsorsot, és köszönjük azt, hogy ami előttünk áll a jövő évben és az elkövetkezendő időszakokban, Te ott is kimondod ezt, és nem félsz kimondani igédben ezt a félelmetes szót, hogy elérkezik majd a nyomorúság ideje, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön, és majd a fügefa nem fog virágozni, és az aklokból kivész az állat. De Te azt mondod prófétád által, hogy mi a legnagyobb nyomorúságban is a Te dicsőségedet fogjuk zengeni, hiszen így mutatkozik meg leginkább a Te nagyságod, Istenünk, hogy tűzből vízbe juttatsz bennünket, hogy mi méltók lehessünk a Te országodra, amelyben nem megy be semmi tisztátalan. Köszönjük, hogy ezt elénk tárod, és földi életünk minden órájában velünk vagy, hisz megígérted, ez rajtad nem múlik, ha mi hozzád fordulunk, ha mi valóban megalázzuk magunkat, Te felmagasztalsz majd annak idejében. Legyen áldva és dicsérve ezért a Te neved, Jézusunk kegyelméből. Amen.
Befejezzük Isten tiszteletünket, és befejezésül énekeljük el a megkezdett ének 3. és 4. versét. 200-as számú ének 3. és 4. versét énekeljük.